Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
Donald Trump akár Kijevbe is készen utazni, amennyiben az előmozdítja a békeügyét, hogy az ukrán parlamentben felszólaljon egy megállapodás elfogadásának érdekében. Erről az amerikai elnök beszélt, miután Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt Floridában. Trump azt a meggyőződését hangoztatta, hogy a béke megállapodás közel van Ukrajna számára, ugyanakkor úgy fogalmazott, egy-két nagyon problémás kérdés fennmaradt. Az elnök arról is beszélt, hogy a kelet-ukrajnai Donbass régió egyike ezeknek a kérdéseknek, de megjegyezte, hogy ezen a téren is sikerült közelebb kerülni az egyetértéshez. Az amerikai elnök a korábban Vladimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetéséről elmondta, az 2 órán keresztül zajlott, nagyszerű volt, és számos pontot megvitattak az orosz államfővel. Volodymyr Zelenszkij kifejtette, a 20 pontra szűkített béketervezetről 90%-ban sikerült megállapodni, amelyen belül az ukrán-amerikai biztonsági garanciákat illetően 100%-os az egyetértés. Szavai szerint az ukrán-európai-amerikai biztonsági garanciákról szinte teljes egészében létrejött a megegyezés. Ha az ukrán államfő hangsúlyozta, egy kidolgozott és elfogadott béke megállapodás bármely eleméről szükségessé válhat népszavazás Ukrajnában, de nem zárta ki, hogy arról az ukrán parlament döntsön. Donald Trump a tájékoztatón azt is elmondta, Zelenszkijjel közösen telefonon számoltak be európai vezetőknek tárgyalásuk eredményéről, amelyen részt vett a francia, a lengyel és a finn elnök, az olasz, a brit, a német és a norvég miniszterelnök, a NATO főtitkára, valamint az Európai Bizottság elnöke. Egy végleges békemegállapodás az amerikai elnök szavai szerint néhány héten belül létrejöhet, ugyanakkor megjegyezte, amennyiben rosszul halad a folyamat, nem zárható ki, hogy meghiúsul az egyesség, ami szerinte szégyen lenne. Moszkva egyetért az amerikai elnöknek azon kijelentésével, miszerint a felek közel állnak az ukrajnai konfliktus rendezéséhez, és a tárgyalások végső szakaszban vannak, jelentette ki Dmitrij Peszkov. Az orosz elnök sajtótitkára közölte, Vladimir Putyin és Donald Trump előző telefonbeszélgetése során nem esett szó a karácsonyi tűzszünet lehetőségéről. Az ortodox karácsony a Julianus naptár szerint január 7-én lesz. Az ukrán-magyar határszakaszon 6690-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 49 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. 6 hatásértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az ORFK a távirati irodát. Az elmúlt héten az ország területén 49 hatásértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. Embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntető eljárás. A nyáron életbe lépő uniós migrációs paktum elleni küzdelmet nevezte 2026 egyik legnagyobb csatájának a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a közösségi oldalán megismételte, Magyarország jövőre sem fogad be migránsokat és nem fizet más országok bevándorlóiért. Orbán Viktor a Facebookon jelentette be, hogy évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart január 5-én 11 órától. A miniszterelnök szerint kérdés nem marad válasz nélkül. Hasonló eseményre legutóbb 2024-ben, 23-ban és 22-ben is december 21-én került sor. Látványosan megmutatkoztak a haderőfejlesztés eredményei 2025-ben, közölte a honvédelmi miniszter az MT-vel. A honvédség évek óta tartó modernizációjának célja továbbra is egyértelmű, Közép-Európa meghatározó, korszerű NATO-kompatibilis high-tech haderőfejlesztése, tudatta Szalai Bobrovnicki Kristóf. Fokozatosan állítják rendszerbe a Leopard harckocsikat, melyekből az utolsó példányokat december első felében vették át. Nagy előrelépést jelentenek a Hiúzok, a Lynx gyalogsági harcjárművek, amelyekből a több mint 200 darabos rendelés jelentős részét a zalaegerszegi gyárban készítik, valamint megérkeztek a H225M több célú helikopterek. Több a kis- és középvállalkozásoknak fontos adóügyi határidő jár le december 31-én, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Szilveszterig lehet választani a 2026-os évre a kisvállalati adót, a katát, illetve az alanyi mentességet az áfában, ismertette az adóhivatal. Megnyílt az Oktatási Hivatal informatikai felülete, amelyen benyújthatók a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmek. A dokumentumokat január 19-ig lehet beadni. Végül az időjárásról. Holnap csak egy délfelé vonuló, szakadozóban lévő frontfelhőzet zavarhatja a napsütést, helyenként hózápor előfordulhat. A szél nagy területen megerősödik, néha viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet kedden hajnalban mínusz 10 és mínusz 5 fok között, napközben plusz 1-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségű poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Szentek, szentéletű emberek.
Beckett Szent Tamás, püspök vértanú. Londonban született 1118. december 21-én, 1170. december 29-én halt meg, 52 évet élt. Szülei normannok voltak, s Londonban telepedtek le. Tamás az ágostonosok iskolájában tanult, majd Párizsban folytatta tanulmányait. Hazatérve édesanyja már nem élt. Szeretete melegét nélkülözve kallódni kezdett. 3 éven át Londonban számvevőként dolgozott. 25 éves korában megismerkedett Theobald püspök házanépével, és 36 éves korában a canterbury érsek fődiákonusa lett. 1154-ben az érsek második Henrik kancellárjává nevezteti ki. A fiatal király mellett tökéletes és nagyon sikeres kancellár volt, egy szív, egy lélek. Amikor meghalt az érsek, Henrik úgy döntött, hogy Tamás legyen a canterbury érsek. Ezt kereken visszautasította, de végül is 1162-ben elfogadta, és előbb pappá, majd másnap püspökké szentelték. Tamás előre megmondta a királynak, hogy ha valóban érsek lesz, Henrik hamarosan el fog fordulni tőle. A mi mostani nagy barátságunk a legizzóbb gyűlöletté fog válni. Tudom, hogy öntőlem, mint érsektől, olyan dolgokat fog követelni, amelyeket én, mint érsek, képtelen leszek jó lelkismerettel végrehajtani, hiszen ön már eddig is sok kívánságát végrehajtotta az egyház ellenére. Irigyeink meg fogják ragadni az alkalmat, közénk fognak ékelődni, és amikor ön megvonja tőlem a jó akaratát, vég nélküli viták kezdődnek közöttünk. A király azonban ezt nem vette komolyan, mert Tamás kancellár korában ismert volt klérus ellenességéről. A király annál jobban megütközött, amikor Tamás lemondott kancellári hivataláról. Személyes sértésnek vette, és azt hitte, hogy Tamás nem akar neki engedelmeskedni. És akkor valóban jöttek az írígyek. Nem csak világiak, hanem Fólió püspöke is. Bár segítette, hogy London püspöke legyen, kereken megtagadta az engedelmességet. A király és Tamás viszonya lassan elmérgesedett. 1163-ban a Westminsteri gyűlésen azt követelte a király, hogy a nyilvános bűntényt elkövető papokat először egyházi, utána világi bíróság elé kell állítani. Tamás ebben nem egyezett bele. A király maga mellé állította a teljes püspöki kart, Tamás magára maradt. Az 1164. évi Clerendóni országgyűlésen a király számos egyházellenes határozatot fogadtatott el, amelyek aláírását Tamás kereken megtagadta. Ekkor a király elhatározta, hogy bármi áron is, de megszabadult tőle. Ezt írják a történészek, rágalmazók hitették el a királlyal, hogy az érsek fölborítja az ország nyugalmát, ezért a király ismételten kifakadt, hogy egész országában csak egyetlen pappal nem tud kijönni. Ilyen nyilatkozatait a gonosz lelkű udvaroncok úgy magyarázták, hogy bizonyára kedves szolgálatot tesznek a királynak, ha Tamást elteszik láb alól. Ezért titokban Canterburybe mentek, és a templomban a vesperás ideje alatt rátámadtak az érsekre. Papjai be akarták zárni a templom ajtót, ő azonban ajtót nyitott a támadóinak, és így szólt övéihez. Nem illik az Isten házát tábor módjára védelmezni. Isten egyházáért szívesen vállalom a halált. Majd a katonákhoz fordulva így szólt. Isten nevében parancsolom nektek, hogy enyém közül senkinek se ártsatok. Ezután térdre borult, és az Úristennek, és a boldogságos szűznek, szentdénesnek, és a templom többi szent pártfogójának oltalmába ajánlotta egyházát és önmagát, majd ugyanazzal a hősiességgel, melyel a gonosz király törvényeinek ellenállt, szent fejét odahajtotta a gonosz kardok elé. Itt ölték meg a templomban, 1173-ban, halála után 3 évvel már szentjavatták. Istenünk, te nagy lelkerőt öntöttél Beket Szent Tamás vértanúrba, hogy az igazságért feláldozza életét. Közben járására add, hogy Krisztusért lemondva életünkről, itt a földön örökre megtaláljuk nálad, a mennyben, Krisztus a mi urunk által.
lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban Jézus nemzetség táblájáról elmélkedik Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa. Tartalmas időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is.
Szent Márti evangéliumának első fejezetének első 17 versében olvashatunk Jézus családfájáról. A Szent Szerző 3x14 nemzedéken át mutatja be Jézusnak a nemzetség tábláját, Ábrahámtól indul, és megérkezik Józsefhez, a boldogsága Szűz Mária jegyeséhez. Neveket olvasunk egymás után. Ezek a neveket ismerjük az Ószövetségből, azonban így unalmasnak, semmit mondónak tűnik. Nevek, nemzetségtáblák, olvastuk, és végül megérkezünk Józsefhez. Azt is láthatjuk, hogy ezek mind bűnös emberek. Akár most kiemelem Dávidot is, aki házasságot tört, és megölette Uriást, a harctérre küldte ki az első vonalba, hogy meghalljon, azért, hogy el tudja venni az ő feleségét. Milyen súlyos bűneket követett el, és Uriás feleségétől született Salamon. Az Isten nem akart ezt a bűnt, ezt a nagyon súlyos bűnt. Mégis az Istennek a terve nem szűnt meg, hanem tovább megy. A teológiából ismerjük ezt a kifejezést, creatio continua, ami azt jelenti, hogy folyamatos teremtés. Amikor az Isten megteremtette a világot, akkor nem hagyta magára, ezt tanítja a deizmus, Isten megteremtette a világot, mint egy órát felhúzod, kívülről néz, és minden megy a maga rendjében. Hanem a kreáció kontinua, hogy az Isten folyamatosan teremti a világot, folyamatosan a létben tartja, a beteljesülés felé vezet mindent, vagyis az üdvösség felé. Az Isten nem hagyta el sem a világot, sem az embert, hanem egy képpel élve olyan, mintha tenyerén tartaná, és szépen vezeti mindig a fejlődés irányába, a beteljesülés felé. Ez a folyamatos teremtés. Ezt mi sokszor talán véletlennek nevezzük, de az Isten ott van folyamatosan a természetben, ott van folyamatosan az ember életünkben, mindig újjáterem, mindig folyamatosan teremt. És hogyha így olvassuk ezt a szentírási részt, akkor láthatjuk, hogy ez nem csak egy nemzetségtábla, hanem az Isten folyamatosan működik az embereken keresztül. Ezek az emberek, az itt felsorolt nevek, az üdvösség történetnek nagyon fontos szereplői. Akkor is, hogyha bűnösök voltak, hogyha sok gyarlóságuk is van. Megérkezünk Józsefhez, József a nevelő atya Jézus Krisztusnak, és megérkezünk karácsony misztériumához. Amikor így tekintünk vissza, akkor az első szó, ami eszünkbe jut, az a hálaadás. Az Isten folyamatosan teremti a világot, folyamatosan embereket ajándékoz, és az embereken keresztül újabb és újabb emberek születnek, és az üdvösségnek a története előre halad. Ez a memória, ami különösen fontos volt az Ószövetségben. Emlékezni arra, visszaemlékezni, hogy ami történt, ott az Istennek a keze ezekben a történetekben benne van. Az Isten az, aki kiszabadította a választott népet. Az Isten az, aki teremt, aki vezet, aki az embert visszatéríti a helyes útra. Az Isten folyamatosan ott van az emberi történelemben, és habár a szabad akaratunk ott van, mégis a folyamatos teremtés által a célra vezeti a világot. Ezért hálát adunk, ezért a jelenlétét, ezért a szeretetét, az Istennek a működésért. Persze a memóriának fontos része is, hogy megérkezünk a jelenhez. És a zsidóknál ez azt jelentette, hogy nem csak emlékezünk, hanem ugyanez az Isten most is jelen van, most is ugyanúgy szeret, most is csodákat tesz, most is megszabadít, megment, újjáalkot bennünket, és vezeti az életünket. Vagyis az életem az üdvösség történetnek a része. Lehet, hogy számomra ilyen szürkének tűnik, nincs semmi nagyobb tehetségem, nem kaptam semmi különleges ajándékot vagy hivatást, hanem élem a hétköznapi életemet, dolgozok ott a családom, imádkozok, eljárok a szentmisére, élem az Istennel való életemet, és olyan szürkének mondható. De az én életem az üdvösség történetnek a része. Az Isten engem is a létben tart, engem is vezet, engem is hív, és engem is vezet az üdvösség útján. Persze én ennek a közösségnek a része vagyok. De az Isten sosem egyénileg gondolkodik, hanem mindig közösségben. És az Isten a jövőben is tesz csodákat, a jövőben is teremt, és az Isten folyamatosan átszövi az egész emberi történelmet, és mindent visz a beteljesülés az üdvösség felé. Ennyi a rövid teológiai tanítás, de mit mond ez nekem ez a Szentírás? Mit mond rólam? Részben az, hogy így lássam az életemet, hogy az üdvösség történetnek a része. Másrészt pedig sok mindenre megtanít. Amit ki szeretnék emelni például, hogy a mai korban talán az ősöknek a szerepe, szülők, nagyszülőknek a szerepe úgy háttérbe szorult. Régen ők voltak a bölcs emberek. Sok ember büszke volt az apjára, nagyapjára, az őseire, hogy kik voltak, kutatták, hogy honnan jöttek, és hogy mennyi minden bölcsességet tanultak tőlük. Ma sokszor ezek az idős emberek, ők már igazából csak ilyen vén valakik, akiket beteszik idősek otthonába, hogy otthon vannak, de mintha már nem lenne szerepük. Főleg nem olyan szerep, hogy ők a bölcsek, akiket meghallgatunk, mert tapasztalatuk van az életről. Sokszor úgy tűnik, hogy ők már nem értenek hozzá, régen éltek, azóta a világ eljárt fölöttük, teljesen más a helyzet, azok az igazságok most már a mai korban nem élnek meg, nem válthatók tettekre, teljesen másban éltek, és így a tekintélynek a szerepe is csökken. Az ősök olyanok voltak, amilyenek, de mi vagyunk az okosak, a felvilágosultak, majd mi tudjuk, hogy mit kell tenni. Vagyis az időseknek a tisztelete valamennyire háttérbe szorult, persze ez személyenként, családonként változik, de mindenképpen van egy komoly tekintélyvesztés. És sokszor úgy is előjön az időseknek a szerepe, hogy most már egyre többet beszélnek arról, hogy az ember hogyan sérül, a szülők, nagyszülők milyen hibákat követtek el, milyen sebeket kaptunk tőlük, vagyis a bűn oldal jön elő az életükből, mi az, amit rosszul csináltak, és ezáltal nekem hogyan lett rosszabb az életem, hogyan sebződtem. És persze ennek is megvan a létjogosultság, ezzel is foglalkozni kell, ha valóban foglalkozni kell vele, azonban ez csak egy nagyon kis része a szülők, a nagyszülők, az őseimnek, a tiszteletének és a szeretetének. Ezért ez a rész megtanít arra, hogy tiszteljem a szüleimet, nagyszüleimet, az őseimet, legyek rá büszke, és legfőképpen adjak hálát, nekik köszönhetem, hogy én vagyok, hogy én élek. Nekik köszönhetem az emberségemet, a hitemet is, igazából mindent nekik köszönhetik. Lehet, hogy voltak hibáim a szüleimnek, de a tükörbe nézek, én vagyok a fő művük. A legnagyobb ajándék, hogy életet adtak nekem. Persze az Isten teremtő művével működtek együtt, de mégis életet kaptam tőlük. És ezért visszatekintve hálát adok. Ha jelenben nézek, és így helyezem el az életemet, hogy ez egy folyamatnak a része, akkor ott a felelősségem, hogy én hogyan élek. Rám hogyan emlékeznek vissza. Milyen gyermekeknek adok életet? Egyáltalán hány gyermeket vállalok, vagy nem is akarok továbbadni? Hogyan élem a hitemet, az emberségemet, az erkölcsömet? Tőlem mit lehet tanulni? Az utódaim büszkék lesznek-e rám, amikor látják a nevemet, vagy csak legyintenek rám? És ez felelősség, hogyan élem meg a jelenemet, az életemet, mint ajándékot, hogyan élem meg, és az a sok-sok lehetőséget, ami az életembe belé van oltva, az hogyan bontakoztatom ki. És persze a felelősség az a jövőre is vonatkozik. Mit akarok továbbvinni? Mit akarok továbbadni? Ugyan az én gyermekeim, unokáim, dédunokáim is megy tovább a történelem, milyen emberek lesznek? Ki tudja, hány híres ember is lesz közöttük? Persze önmagában nem ez a lényeg, de ki tudja, hogy milyen gyümölcsöket hoz az én életem, és később hogyan gondolnak rám vissza. És ha így nézem a történelmet, a részem, az életem része ennek a történetnek. Az Isten folyamatosan teremti az ember életet, az egész világot, a létben tart, vezet az üdvösség felé, és ebben kell nekem megtalálni a helyemet. Ezért a nemzetség tábla talán unalmasnak tűnik, de nagyon sok mindenre tanít bennünket, hogy az egész világot és életemet ne csak önmagába nézzem, hogy nekem mi a jó, ez az individualizmus, hanem úgy nézzem, hogy ez az egész emberiségnek a része, egy közösségnek a része vagyok, van múltam, van jelenem és van jövőm, és az Isten a világnak az ura. Ebben a kontextusban nézem az életemet, már nem szürkének tűnik, hanem látom, hogy milyen fontos része vagyok én az üdvösség történetnek, mennyi ajándékot kaptam, mennyi ajándékot tudok továbbadni, és legfőképpen arra csodálkozok rá, hogy az Isten milyen jó, és hogy folyamatosan jelen van az én és az egész világnak az életében.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban Jézus nemzetség táblájáról elmélkedett Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa. A műsort Grunda János szerkesztette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Fáj, uram, hogy bántanak. Fáj, hogy megbántok másokat. Érintsék sebeinket, gyógyító lelkeddel tölts be minket, ruhánkat éltető véredbe márs, sebeit szereznek gyógyulás. Sebeid érintsék sebeinket, gyógyító lelkeddel tölts be minket, ruhánkat éltető véredbe márs, sebeit szereznek gyógyulás. Uram, hogy rossz vagyok. Jó, hogy szívedhez bújhatok. Sebeid érintsék sebeinket, gyógyító lelkeddel tölts be minket, ruhánkat éltető véredbe márs, sebeid szereznek gyógyulást. Sebeid érintsék sebeinket, lelkeddel tölts be minket, ruhánkat éltető véredbe márts, sebeid szereznek gyógyulást. Nyújtsd, uram, erős kezed, kezem testvérem kezébe tedd. Sebeid érintsék sebeinket, gyógyító lelkeddel tölts be minket, ruhánkat éltető véredbe mást, sebeid szereznek gyógyulást. Sebeid érintsék sebeinket, gyógyító lelkeddel tölts be minket, ruhánkat éltető véredbe mást, sebeid szereznek gyógyulást. Sebeid szereznek gyógyulást. Sebeid érintsék sebeinket, gyógyító lelkeddel tölts be minket, ruhánkat éltető véredbe márts, sebeid szereznek gyógyulást.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hitvalló.
Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban Gedeonról, a három fa történetéről és a Szent Család vasárnapjáról Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet negyedik osztályos diákjaival beszélget.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai műsorunkban egy különleges ószövetségi történetet fogunk megismerni. Egy bátor emberről lesz szó, aki Isten segítségével győzött le egy hatalmas ellenséget. Ő nem más, mint Gedeon, aki a bírák korának egyik nagy alakja volt. A másik témánk pedig Szent Család vasárnapja lesz, és egy kis történet a három fa történetéről. Bevezetőül a bírák koráról szeretnék egy kicsit beszélni. Az Ószövetségi Bírák könyve egy olyan időszakot ír le Izrael történetében, amikor a nép még nem kapott királyt. Az ígéret földjén laktak, de gyakran eltávolodtak Istentől. Bálványokat imádtak, és ezért ellenséges népek támadtak rájuk. Amikor a nép megbánta a bűneit, Isten mindig küldött egy bírát, hogy vezesse őket, és megmentse a gonosz ellenségektől. Gedeon története is ilyen nehéz időszakban játszódik. Emlékeztek-e, melyik volt az ellenséges nép, aki megtámadta őket? Léna?
A midianiták.
Igen. A midianiták egy nomád négy csoport rendszeresen betörtek Izrael földjére, és elpusztították a termést. Elrabolták az állatokat, és így óriási nyomorúságot okoztak a népnek. És volt a történetünkben egy Gedeon nevű ifjú. Léna, légy szíves, mondd el, hogy hogy választotta ki őt az Úr.
Gedeon kiválasztása a meghívás története. Ekkor jelenik meg Gedeon, egy egyszerű, félelemmel teli ember, aki a midianiták elől bújva dolgozott. Egy napon az Úr angyala megszólította őt. Az angyal azt mondta neki: az Úr veled van, hős vitéz. Gedeon azonban nem érezte magát sem bátornak, sem hősnek. Ő így válaszolt: hogyan segíthetnék én? A családom a legkisebb, Manassé törzsében, és én vagyok a legkisebb a családban. De az Úr biztosította őt, hogy nem a saját erejére kell támaszkodnia, mert Isten vele lesz. Gedeon mégis kételkedett, és egy jelet kért az Úrtól, hogy bizonyosságot kapjon. Ekkor az angyal tüzet fakasztott egy sziklából, ahol Gedeon áldozatot mutatott be.
Tehát az áldozat, tudjátok, az ételáldozat volt, az Isten angyala pedig mondta, hogy tedd ki ide az ételáldozatot, és mit csinált vele?
Megemésztette a tűz.
Így van, Zéti, megemésztette a tűz. Tehát ez egy jel volt, hogy bízon nyugodtan Gedeon Istenben. És akkor Gedeonnak mi volt az első tette, Zéti?
Gedeon első tette: a bálványimádás megtörése. Gedeon első feladata nem a csata volt, hanem az, hogy megtisztítsa a faluját a bálványoktól. Az Úr megparancsolta neki, hogy ne döntse le Baál oltárát, és vágja ki a mellette álló szent fát. Mivel félt az emberek haragjától, Gedeon éjszaka titokban teljesítette a parancsot. Másnap a falusiak rájöttek, hogy Gedeon volt az, és meg akarták ölni, de apja Joás kiállt érte: ha Baál Isten védje meg magát. Ezután Gedeont úgy hívták, hogy Jerubbaal, ami azt jelenti, Baál pereljen vele.
Így van, tehát, hogy egy másik istennel pereljen ő, de védje meg magát. Jött a midianiták elleni harc. Hogyan történt ez?
A midianiták hatalmas sereggel vonultak Izrael ellen. Gedeon összegyűjtette a nép katonáit, de az Úr azt mondta neki:
Túl sokan vagytok. Ha ilyen összereggel győznétek, azt hinnétek, hogy saját erőtök miatt nyertetek, és nem én miattam. Ezért Gedeon először elküldte azokat, akik féltek a harctól. Majd az úr egy különleges próbát rendelte. Gedeonnak figyelnie kellett, hogy a katonák hogyan isznek a patakból. Csak azokat tartotta meg, akik kézzel merítettek vizet, és így készen álltak a harcra. Végül a 32 ezer fősereg mindössze 300 katonára csökkent.
Tehát az úr kérte, hogy ne ilyen sok katonával menjenek a harcba, hanem csökkentsék le. És emlékeztek erre a próbára, hogy kivitte őket a folyóhoz, és akik lefetyeltek, mint a kutyák, azokat nem választotta, akik a kezükbe littak, azokat kiválasztotta. Ezután a 300 katonával együtt neki indult a harcnak a midianiták ellen. Koni, légy szíves, folytasd a történetet.
Gedeon és a 300 harcos éjjel támadott. Mindannyian egy szarú trombitát, egy korcsót és egy fáklyát vittek magukkal. A sötétben a midianiták táborát körülvéve egyszerre törtek rájuk. Összetörték a korcsókat, fáklyákat gyújtottak és trombitákkal zajt csaptak. A midianiták azt hitték, hogy hatalmas sereg támad rájuk, és pánikba estek. Össze-vissza futottak, sőt egymás ellen fordultak. Az úr ereje és terve győzelmet hozott Izraelnek.
Tehát megnyerték a harcot, és Gedeon későbbi élete hogyan folytatódott?
A győzelem után Gedeon elutasította a nép ajánlatát, hogy királlyá tegyék. Nem én uralkodom fölöttetek, és nem is a fiam, hanem az úr. Gedeon ezután bíróként vezette a népet.
Királlyá szerették volna kinevezni, de ő nem szeretett volna. Mondta, hogy az egyedüli király az úr, az Isten. És aztán bíróként vezette a népet. Ezért mondjuk, hogy bírák korában Gedeon volt az egyik bíra. Egy kis interaktív játékra hívlak benneteket, kicsoda Gedeon történetében. Ki volt az, aki meghívta Gedeont, hogy szabadítsa meg Izraelt? Léna.
Az úr angyala.
Így van, köszönöm szépen. Milyen jelet kért Gedeon Istentől, hogy biztos legyen a hívásában? Konrád.
Tüzet fakasztott egy sziklán.
Igen, köszönöm. Hány katonával győzte le Gedeon a midianitákat?
300 katonával.
Így van. Gedeon története és az új szövetség is összefüggésben van. Egyik legismertebb eseménye Gábriel arkangyal megjelenése Máriának. Számos fontos párhuzamot rejt. Mindkét történet azzal kezdődik, hogy Isten egy hétköznapi embert választ ki egy különleges feladatra. Az isteni meghívás Gedeon számára. Mi volt?
Egy egyszerű ember volt, aki éppen búzát csépelve bujkált az ellenség elől. Az angyal megszólította. Az úr veled van, hős vitéz. Gedeon eleinte kételkedett, de végül elfogadta a küldetést.
Így van, és ezzel szemben pedig Mária az új szövetségben, ő neki hogyan jelent meg az úr angyala? Bíborka.
Egy fiatal egyszerű lány volt Názaretből, akit Gábriel arkangyal azaz üzenettel keresett fel, hogy őt választotta ki Isten, hogy a megváltó anyja legyen. Gábriel szavai így hangzottak. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
Így van, pontosan. Köszönöm szépen. Tehát itt a kettőnek a meghívása hasonlít egymáshoz. A megválasztás szokatlansága.
Gedeon nem tartotta magát méltónak, mert családja kicsi és jelentéktelen volt. Mária is alázatosan kérdezte, hogyan történhet ez? Mindketten érezték, hogy emberi szemmel nézve nem alkalmasak egy ekkora feladatra, de Isten épp a kicsinyeket és alázatosokat választotta ki.
Így van. Tehát emlékeztek, az Ószövetségben is mindig a kicsinyeket választotta ki. Mondjunk olyan példát, hogy ki volt az, aki kicsi volt, és legutolsó a családjába, és mégis az Úr megszólította. Zéti.
Benjamin.
Ő is. És még.
Dávid.
Dávid, pontosan őre gondoltam. Így van. A hit és az engedelmesség hogyan jelenik meg Gedeonnál és Máriánál? Nóri.
Gedeon többször jelet kért az úrtól, hogy megerősítse hitét, de végül engedelmeskedett és győzelmet aratott a midianiták felett.
Mária ugyan kérdezett, de teljes hittel válaszolt. Íme az Úr szolgáló leánya legyen nekem a te igéd szerint.
Gedeon pedig győzelmet aratott a 300 katonával. Hogyan jelenik meg Isten ereje a gyengeségben, Konrád?
Gedeon győzelme nem a sereg nagyságán vagy az ő erején múlt, hanem Isten vezetésén.
Mária sem saját erejéből hozta el a világ megváltóját, hanem Isten kegyelméből és a Szentlélek erejéből.
Tehát mit tanulhatunk ezekből a történetekből? Mindkét történet arra tanít, hogy Isten olyanokat választ ki, akik első ránézésre talán nem tűnnek legalkalmasabbnak. De akik nyitott szívvel elfogadják az ő akaratát, akár Gedeon, akár Mária példáját követjük, a hit, az alázat és az engedelmesség, az a három kulcsfontosságú érték, amivel nagy dolgokat érhetünk el az életben. Együtt emlékezve az Ószövetség és az Új Szövetség nagy meghívásaira, gondoljunk arra, hogy Isten minket is hívhat valami különlegesre, akár a hétköznapi életünkben.
Mária, kegyelmek asszonya, az Úr van veled, áldottabb vagy minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszony úr, szűz Mária, most és halálunk óráján.
Az ige testélet, és ma is köztünk él.
Üdvözd légy Mária,
kis történetünk, amit szeretném a rádióhallgatókkal megosztanánk. A három fa legendáját szeretném, ha elmondanánk. Ez egy norvég mese.
Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy hegycsúcs, ahol három kis fácska állt, és arról álmodozott, mi lesz majd belőle, ha megnő. Az első fácska vágyakozva nézett fel a csillagokra, amelyek úgy szikráztak fölötte, akár a gyémánt.
Szeretnék kincses láda lenni,
kiáltott fel,
beborítva arannyal és telve gyönyörű drága kövekkel. Én leszek a legcsodálatosabb kincses láda egész világon.
A második tekintetével követte a kis patakot, ami szokott útján sergedezett a tenger felé.
Jó volna büszke hajónak lenni,
sóhajtotta.
Átszállni a viharos tengert, hatalmas királyokat vinni egyik parttól a másikig. Belőlem lesz a legerősebb tengerjáró az óceánokon.
A harmadik kicsi fa lenézett a völgybe. Férfiak és nők sietősen tették a dolgukat a forgalmas kisvárosban.
Én egyáltalán nem akarok elmozdulni előr a helyről,
mondta.
Szeretnék olyan magasra nőni, hogy amikor az emberek megállnak, hogy megnézzenek, felemeljék tekintetüket az ég felé, és Istenre gondoljanak. Én leszek a legmagasabb fa a földön.
Múltak az évek, eső jött és sütött a nap, s a három kis fa nagyra és magasra nőtt. Egy szép napon három favágó ballagott fel a hegyoldalon. Egyikőjük megpillantotta az első fát, és azt mondta.
Csodálatos ez a fa. Éppen erre van szükségem.
És a fa eldőlt a fényesen csillogó fejszecsapásai alatt.
Most lesz belőlem az a szép kincses láda,
gondolta a fa.
Csodás kincseket kapok majd.
A másik favágó a második fát szemelte ki.
Ez a fa erős, pontosan ilyen kell nekem.
És eldőlt a második fa is a fejsze ütéseire.
Végre átszelem a tengert,
gondolta.
Büszke, ha jó leszek, királyoknak való.
A harmadik fa úgy érezte, hogy egy pillanatra a szíve is megáll, amikor az utolsó favágó ránézett. Ott állt, egyenesen és magasan, büszkén mutatva az égre. De a favágó nem nézett fel oda.
Nekem bármelyik fa megteszi,
mormolta. Az első fa egy asztaloshoz került. De az öreg asztalos nem gondolt kincses ládára. Gyakorlat kezei alól egy jászol került ki. A szép fa nem gyémántal és drága kövekkel lett tele, hanem fűrészporral és szénával az éhes állatok számára. A második fa mosolygott, amikor a favágó elvitte a hajóépítőhöz. De nem valami nagy és erős tengerjáró hajó készült belőle, hanem a fűrészelés és kalapácsolás után egy egyszerű halászbarka állt a víz partján. Mivel túl kicsi és gyenge volt ahhoz, hogy tengerre szálljanak vele, ezért egy tavan hajóztak rajta egyik parttól a másikig. Minden nap átható halbűz töltötte be, és lassan beívódott a hajó deszkáiba, gerendáiba. A harmadik nagyon meglepődik, amikor a favágó gerendákra hasítja, és ott hagyta egy farakázban.
Soha nem akartam más lenni, csak állni a hegytetőn, és Isten felé mutatni.
Sok-sok nap telt el, és sok-sok éjszaka. A három fa már majdnem elfelejtette egykori álmát. De egy éjjel egy fénylő csillag gyújt ki éppen a fölött az istálló fölött, amelyikben a jászol állt. Vándorok érkeztek, és egy fiatal nő fektette gyermekét a jászol puha szalmájába.
Bár csak jobb helyet készíthetnék néki,
sóhajtott fel egy férfi, aki mellette volt. Az anyja megszorította a kezét, és mosolygott. A csillag rásütött a fényes és erős fára.
Ez a jászol a legjobb hely neki,
azt mondta az asszony, és az első fa rájött, hogy most nála van a világ legnagyobb kincse. Évek múltán egy este fáradt utasok szálltak fel a halászhajóra. Egyikük azonnan elaludt, ahogy a hajó kifutott a tóra. Éjjel hirtelen feltámadt a szél, és a víz fölött hatalmas vihar kerekedett. A hajó hánykódott az óriási hullámok tetején. Tudta, hogy nem elég erős ahhoz, hogy az utasokat ilyen nagy szélben és esőben épségben a partra vigye. Ekkor felébredt a fáradt vándor. Felállt, kinyújtotta karját, és annyit mondott.
Csend!
És a vihar elült. Olyan gyorsan, mint ahogy kezdődött. A második fa tudta, hogy a leghatalmasabb király volt ott azon az éjszakán. Egy péntek reggel előhúzták az utolsó fából készült gerendákat is a régi elfelejtett rakásból. Összeácsolták, majd egy tomboló és gúnyolódó tömegen hurcolták keresztül. Megborzongott, amikor néhány katona egy ember kezeit szögezte fel gerendáihoz. Rútnak és kegyetlennek érezte magát, de vasárnap reggel, amikor a napsugaraival felármázta a levegőt és a földről az öröm árat, tudta a harmadik fa, hogy Isten szeretette mindent megváltoztatott. Ez tette gyönyörűvé az első fát, ettől lett erős a második, és ha valaki valamikor a harmadik fára gondolt, annak Istenre kellett gondolnia.
A három fa története arra tanít bennünket, hogy az életben néha egészen másképp teljesülnek a vágyaink, mint ahogyan elképzeljük. A három fa mindegyikének szép nagy terve volt. Mi szeretett volna lenni az első fa?
Kincses láda, és azt akarta, hogy gyémántok, arany legyen benne, és ilyen.
Így van. És mi szeretett volna a második fa lenni?
Egy hatalmas hajó akart lenni, aki királyokat szállít a tengeren át.
És mit akar csinálni a harmadik fa?
Ő egy hatalmas, nagy, erős fa szeretett volna lenni, akire az emberek felnéznek, és Istenre gondolnak.
Igen, így van. A három fa mindegyikének szép nagy terve volt. Az egyik kincses láda szeretett volna lenni, a másik egy hatalmas nagy hajó, a harmadik pedig az ég felé törő fa, amely Isten nagyságára mutat. Ám amikor kivágták őket, úgy tűnt, hogy álmaik nem valósulnak meg. Mégis mind a három fa sokkal különlegesebb szerepet kapott, mint amit valaha is remélhetett volna. Mi lett az első fából, gyerekek? Zéti.
Az elsőből Jézus jászolát készítették, így a legnagyobb kincset, magát, a megváltót hordozhatta.
Mi lett a második fából, Léna?
Egy kicsi csónak lett, amellyel át lehetett menni a tó egyik és másik oldalára.
Így van, és ki használta ezt a kis hajót egyszer egy történetben?
Jézus.
Jézus, és ő volt az, aki elaludt a hajón, és utána mi történt?
Volt egy nagy vihar.
Így van.
És a kis csónak már érezte, hogy nem bírja tovább. Jézus is a hajóban volt, és a 12 tanítvány is. Egyszer csak Jézus elaludt, de közben egy nagy vihar közeledett, és a kis hajó már érezte, hogy nem sokáig bírja, és el fog süllyedni. Ekkor Jézus felébredt, és mondta, hogy csend, és a vihar elállt.
Így van, csoda történt, és Jézus lecsendesítette a vihart. És ez a hajó volt az, ami ebből a fából készült. Köszönöm. És mi történt a harmadik fával, Konrád?
A harmadik fa Jézusnak a keresztje lett, amikor Jézust odaszögelték.
Igen, ez a fa lett Jézusnak a keresztfája, és amikor őt felszögelték, és a Golgota hegyén keresztre feszítették, mindenki feltekintett rá. És azóta is, mai napig is, itt a stúdióban is van egy kereszt, az iskolánkban is van kereszt, nektek is biztos van otthon keresztetek, mindig felnézünk rá, feltekintünk, és eszünkbe jut Jézus megváltása, hogy megváltott bennünket. A történet üzenete az, hogy Isten tervei sokszor nagyobbak, szebbek és mélyebbek, mint amit mi előre elképzelünk. Még ha nem is értjük mindig, mi miért történik velünk, bízhatunk benne, hogy életünknek fontos célja van. Isten mindenkit különleges módon tud felhasználni. Talán nem úgy, ahogyan mi szeretnénk, hanem úgy, ahogyan valóban szükségünk van rá. Az életben nem mindig úgy teljesülnek a vágyaink, ahogyan elképzeljük. Végül mindegyik sokkal különlegesebb szerepet kapott, mint amire számított. Tehát nektek is, ha valami olyan történik az életetekbe, hogy nem arra számítottatok, akkor tudjátok, a Jóistennek az akarata ez. A mai műsorban tehát Gedeon történetéből tanultunk, aki Isten hívására válaszolt, és nagy tetteket vitt véghez. Az ő példája arra emlékeztet bennünket, hogy mindannyiunknak megvan a helye és feladata Isten tervében. Ahogy Gedeon a választott nép vezetője lett, úgy Mária is igent mondott Isten meghívására, és így ő lett Jézus anyja. Ma azonban nem csak róluk, hanem a Szent Család példájáról is érdemes elmélkednünk. Hiszen mikor van Szent Család vasárnapja, Lina?
December 31-e környékén, karácsony ünnepéhez kapcsolódva, Szent Család vasárnapját ünnepeljük. Jézus, Mária és József példát mutattak nekünk a szeretet, a béke és az összetartozás értékeiről. A Szent Család története arra tanít, hogy a család az az a hely, ahol megtapasztalhatjuk Isten szeretetét, és ahonnan erőt meríthetünk életünk kihívásaihoz.
Évvége felé közeledünk, gondoljatok hálával a saját családjaitokra, és próbáljátok ti is hozzájárulni ahhoz, hogy otthonotokban béke és szeretet uralkodjon. Most megkérem Nórit, aki írt egy kis saját versikét az új esztendőre, hogy ossza meg a rádióhallgatókkal és velünk.
Megjött az új év. Megjött az új év, csizmában csörtetve, eljött az új év, csengőket csöngetve. Plédét teríti, hazánkra boldogan, s marad a táj, fehéren, havasan. Új évre ígérem, jó gyerek maradok. Új évkor mindenkivel egy pesgővel kocintok. Új évben mindig is boldog maradok, és minden gyereknek boldog új évet kívánok.
Köszönjük szépen, nagyon szép volt. Nagyon ügyes voltál, Nóri. Én is kívánok nektek boldog új évet, és minden jót, jó egészséget a családotoknak is.
Adjon Isten minden jót ez új esztendőben, Jobb időd, mint tavaly volt ez új esztendőben. Jó tavaszt, ősszelet, nyár, jó termést és jó vásárt ez új esztendőben. Adjon Isten minden jót ez új esztendőben. Zsíros esőt, kövér hót ez új esztendőben. Bő aratás, szüretet, egészséget, jó kedvet ez új esztendőben. Adjon Isten minden jót ez új esztendőben. Drága jó bort, olcsó sót ez új esztendőben. Jó kenyeret, szalonnát 12 hónapon át ez új esztendőben. Adjon Isten minden jót ez új esztendőben. Vegye el mind a nem jót ez új esztendőben. Mitől félünk, mentsen meg, amit várunk, legyen meg ez új esztendőben. Adjon Isten minden jót ez új esztendőben. Jobb időt, mint tavaly volt ez új esztendőben. Sok örömet e házra, boldogságot hazánkra ez új esztendőben.
Örülök, hogy együtt tudtunk imádkozni, együtt tudtunk beszélgetni. Most elköszönünk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen!
Reményt és jövőt adj nekünk! Te benned bízunk, légy velünk! Te azt ígérted, Istenünk! A tiszta szívvel keresünk, a lelkünk rád talál. Reményt és jövőt adj nekünk, adj nekünk. Te benned bízunk, légy velünk, légy velünk, légy velünk. Te azt ígérted, Istenünk, a tiszta szívvel keresünk, a lelkünk rád talál.
A gyermek lágra nyitva két szemem, úgy szeretnék rád nézni, Istenem. Bizalmat végtelen túl, adj nekem, adj nekem. Mint a gyermek, kiben még ott a fény, úgy kérek én szívembe új remény. Hitet éltetőt, egy biztató szép jövőt.
Reményt és jövőt adj nekünk, adj nekünk. Te benned bízunk, légy velünk, légy velünk, légy velünk. Te azt ígérted, Istenünk, ha tiszta szívvel keresünk, a lelkünk rád talál.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!